Hát akkor nagyon szép jó estét kívánok mindenkinek. Aki esetleg nem ismerne, Szabari János vagyok, a Magyar Teozófiai Társulat egyik tagja. És a májusi nyilvános előadásunk témája az rám jutott. És azonnal egy óriási nagy bocsánatkéréssel kell kezdenem. Ugyanis amikor decemberben állítottuk össze a tavaszi programot, nekem szent meggyőződésem volt, hogy egy előadásba végig tudok menni az egész jelenések könyvén, de aztán, ahogy állítottam össze, kiderült, hogy ez egy lehetetlen küldetés lenne. Szóval vagy végig megyek az egészen, és akkor éppen csak így a felületet érintve mondok is valamit, de inkább nem is. Vagy pedig azt tudom csinálni a rendelkezésemre álló időbe, hogy néhány lényeges pontba egy picit mélyebben belemenni, és tudva azt, hogy esetleg fontos pontok mellett el kell menni, és ezt most ki fogom hagyni. Minden esetre nem fogok a jelenések könyvéből felolvasni részleteket, nem akarom ezzel az időt rabolni, viszont nyomtattam ki 30 darabot belőle, mégpedig egy 1970-es években készült bibliafordításból, tehát nem a Károli féle, a borzasztó nehézkes, a mi fülünknek már nehézkes nyelvűből, hanem egy lényegesen modernebből. Ez itt van az asztalon, majd az előadás végén, aki akar, vihet belőle. Bizonyos diák és témák úgy lesznek érthetőek, hogyha a dia mellé hozzáolvassák a megfelelő részeket, a megfelelő passzusokat is. 9 éve annak, hogy kezdő teozófusként vagy teozófiai társulati tagként a kezembe akadt egy fordítás, egy kéziratos fordítás. Azóta könyvben is megjelent Anni Besantnak az Ezotérikus Kereszténység című könyve. El kell mondanom, hogy én noha keresztény családba születtem, meg vagyok keresztelve, voltam első áldozó, bérmálkozó, stb. Valahogy a későbbiekben felnőttként soha nem mentem bele a kereszténység mélyébe. Megelégedtem azzal a sztereotípiával, hogy hát bocsánat, az én kérdéseimre a kereszténység nem ad választ. Ezt könnyebb volt kimondani, mint beleásni magamat. És ahogy olvastam ezt a kéziratot 9 évvel ezelőtt, hát nagy kerek szemekkel néztem, hogy Atya Isten, ez mind benne van a kereszténységben. És hát egyfajta bocsánatkérésként akkor elhatároztam, hogy ezt a könyvet a társulat majd valamikor ki fogja adni magyarul. Aztán eltelt 7 év, és 2 évvel ezelőtt ismét kezembe fogtam ezt a kéziratos fordítást, de immár azzal a céllal, hogy átdolgozzam azt a régi fordítást, és a kiadásra szánt szöveget elkezdjük összeállítani. És hát körülbelül 3 másodpercig tartott, amíg így a kezembe fogtam, és szinte ki is esett a kezemből azonnal. Teljes döbbenettel néztem, ugyanis 9 évvel ezelőtt elkerülte a figyelmemet, hogy ennek az ezoterikus kereszténységnek van egy alcíme is, ez pedig az, hogy a kisebb misztériumok. Na most, ha vannak kisebb misztériumok, akkor vannak nagyobb misztériumok is. Hát a kisebb misztériumok végül is csak, hogy Jézus Krisztus kicsod ki volt, meg mi az, hogy Szent Háromság, meg megváltás, meg feltámadás, meg az ima, meg a szentségek. Szóval ezek a kisebb misztériumok, akkor mi lehet, vagy van a nagyobb misztérium. Annie Besant említi is, hogy vannak nagyobb misztériumok is, de erről nem beszél. Na hát, a feleségem el tudja mondani, hogy én életemben annyit könyvvel nem szenvedtem, mint ezzel, mert félre akartam tenni, hogy engem most már csak a nagyobb misztériumok érdekelnek. Szerencsére azért végigmentem rajta, de ahogy végeztem azonnal, akkor fejtsük meg, hogy mik a kereszténység nagyobb misztériumai. Egyáltalán hol vannak azok? Hol találjuk meg ezeket a nagyobb misztériumokat? Gondoljunk arra, hogy évszázadokon keresztül egyetlen egy könyv létezett, ha létezett egyáltalán. Ugye a középkorban, a sötét középkorban a Biblia. Tehát, ha vannak nagyobb misztériumok, azokat a Bibliába kell találni. De hol? Hát, gondolom közben kitalálták, hogy ez valójában nem más, mint a jelenések könyve, ami hát látszólag, mintha szerkezetileg nem is tartozna oda, mégis ott maradt, teljesen érthetetlen, mégis ott maradt a sok kanonizációs eljárás után is, tehát az valahogy ott van, és nyilván nem véletlenül. Na most a fő kulcsot az jelenti a jelenések könyvéhez, és ezt elmondom előre, és tulajdonképpen ez ennyi volt, mert akkor mindenki megkapta a kulcsot, mehet olvasni, és akkor meg tudja fejteni magának az egészet. Az, hogy ezt az egész történetet, kicsit zagyva történetet, mindenki úgy értelmezi, hogy ez valami külső dolog, tehát a mennyben történik, meg Babilon, meg Új Jeruzsálem, tehát földrajzilag megfogható dolog, tehát mintha egy színpadot néznénk, mi itt vagyunk, és nézőként azt látjuk, és a holott az egész abszolút nem erről szól, és ezért érthetetlen. Ugyanis az egész minden, ami ebben szerepel, az összes esemény, történés, stb. Nem más, mint a belül, az emberben lejátszódó események, dolgok, történések. Tehát az összes létező szimbólum az valójában nem egy külső színpadon, hanem az emberben belül van. A kerettörténet szerint János apostol, aki nem más, János apostol is az emberbe van, a személyiség, a csetlő-botló személyiség, a halandó, megkap valamilyen információt, tudást Jézustól, aki nem más, mint a halhatatlan egyéniség, a lélek, és ez az egész történet, persze János nem érti, hogy mi történik a halhatatlanok világába, megpróbálja saját szavaival leírni. Tehát ez lesz a fő kulcs a történethez, hogy minden, ami itt zajlik és lejátszódik, ez valójában az emberben belül történik. Na nézzük, mit tudunk János apostolról. Tudunk, a hagyomány ezt mondja, különböző tanítások ezt mondják. Ugye Jézus egyik tanítványa volt, szintén halász volt, és hát úgy is szokták mondani, hogy Jézus egyik kedvenc tanítványa volt, ő volt jelen a Jézus színeváltozásánál, az utolsó vacsora képeken közvetlenül Jézus mellett ábrázolják, és egyedül ő kísérte el az apostolok közül Krisztust a Golgotára, majd pedig hát ugye folytatta apostoli tevékenységét, ő nevelte a második apostol nemzedék több jelentős képviselőjét, majd pedig egy Patmos szigeti, az aktuális császár Patmos szigetére száműzte, és itt részesült azokban a látomásokban, amiket a Jelenések könyvében megírt. Később visszatért Efézoszba, és körülbelül 100 éves korában halt meg. És érdekes, hogy az apostolok közül ő volt az egyedüli, aki természetes halállal halt meg. Tehát ennyit tudunk a magáról, a János apostolról, és három jól ismert ábrát mutatnék be önöknek, feltetlen a többsége már a könyökükön jön ki. A következőről van szó, ha az ember elolvassa a Jelenések könyvét, akkor azt látja, hogy mindenhol 7-7-7-7, tehát a kulcs szám az egészben a hetes, és én azért ragaszkodtam még decemberbe, hogy a Fazekas József teozófus társam előadása után következzek, aki egy hónappal ezelőtt tartott előadást a hetességről, a hetesség a teozófiában, hogy őrá is tudjak hivatkozni. Tehát nagyon gyorsan néhány hetesség a teozófiában, hogyha meg akarjuk fejteni azt a sok hét dolgot, amit a Jelenések könyvébe találunk. Ugye egyrészt ismerjük a teozófia világmodelljét, amely szerint hét a létezést hét nagy síkra bontja, kezdve a fizikaitól egészen az isteniig. Ezt is bizonyára jól ismerik ezt az ábrát, ez a nagyfehér testvériségről vagy a hierarchiáról szól. Hét sugár mentén a különböző beavatási szintek. Na most, a történet főszereplője ugye Jézus, Jézus Krisztus, aki nem más, mint a világtanító, és ez az úgynevezett hetedik beavatási szint, tehát onnantól kezdve, hogy az ember elkezd érdeklődni már nem csak a fizikai világ után, hanem emelgeti a fejét, és elindul egy ösvényen keresgél. Onnantól kezdve persze életek tucatjai során hét nagy beavatáson kell keresztül mennie, hogy eljusson a világtanító szintjére, azaz önmaga Krisztussá váljon. Tehát amikor a hetet látunk, hét pecsétet, hét harsonaszót, stb., az a leggyakrabban egy út, egy hosszú út hét lépcsőfokát jelenti, amíg az ember, a földi ember már nyitott, önmaga Krisztussá válik. És ne felejtsük el egy... még egy fontos hetességet, ez pedig az ember hét energia központja, amit szoktak csakrának is nevezni, és hát ezt szerintem minden jelenlevő álmából felébresztve is tudja sorolni, hogy gyökércsakra egészen odáig, hogy koronacsakra. Ez hét, az ember hét energia központja, és az utazása során, a spirituális felemelkedése során ezeket ezek a csakrák aktiválódnak, bizony kifejtik a korábban rejtett vagy rejtőzködő látens energiáikat. Tehát ezt ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran valamelyik, tehát vagy a hét beavatás útjáról, vagy hét csakráról lesz szó. Na most, ha kézbe veszik a Jelenések könyvét, azt látják, hogy az első része, első önálló része az levél a hét egyházhoz. Mégpedig meg is nevezi, hogy milyen egyházhoz. Jézus levelei a 7 egyházhoz. Most itt látható ugye a földközi tenger medencéje, itt ez a rész a jelenleg Törökországban van, ez az egykori Kis-Ázsia, ami a görög birodalom része volt, kinagyítva itt látható. Itt van ez a bizonyos Patmosz szigete, ahová Jánost száműzték, és ahol a látomásait látta. És itt van ez a bizonyos 7 egyház, amelyhez Jézus egy-egy levelet intézett. Ezen általában túl szoktak ugrani, hogy hát igen, ez az első században az akkori körülményeknek megfelelően feltehetően, tehát ezekhez a városokban lévő kezdődő keresztény egyházaknak szól, tehát egy akkori történelmi viszonyok között, az most már a mai korban talán nem is annyira érdekes, hát érdekes, de talán már nem is mond nekünk semmit. Gondolják sokan, holott szó nincs erről, ugyanis ez a 7 egyház valójában a 7 csakra. Mégpedig a következő formában, így ahogy fel vannak sorolva Efézusztól Laodiceáig, és gyakorlatilag ennek az egész résznek, amiről nem csak hogy egy külön előadás, de akár egy 7x1 órás előadást is lehetne tartani, amit én most nem teszek. Valójában ez a táblázat a kulcsa a 7 egyházról szóló levél dekódolásához. Ismerjük a csakrákat, és mindenki számára szinte, tehát ismerős az, hogy milyen, tehát jelenleg az átlagember mi számunkra, milyen energia minőségeket hordoznak ezek a bizonyos csakrák, ugye mindenki fújja, hogy a szív csakra az az érzelmek, a torok csakra az az értelem, a homlok csakra, a harmadik szem az intuíció, a korona csakra a rejtett isten én, stb. Na most, akkor, amikor az ember nekiáll, hogy ezeket a csakrákat aktiválja, hogy megtisztítsa, hogy az még jó, szóval kezdjen el működni, és még jobban kezdjen el működni, akkor valójában ezeket az aspektusokat kezdi fejleszteni. Holott a spirituális fejlődés nem erről szól. Nem arról szól, hogy az érzelmi életemet, amiben benne van, a negatív érzelemtől kezdve, a pozitívig minden, ez az érzelmi életem, hogy ezt tegyem gazdagabbá, mert szóval vannak olyan spirituális helyek a Földön, Magyarországon is, amelyek olyan energiát sugároznak, aminek hatására, ami bennünk van, felerősödik. Igen ám, de felerősödik minden. Tehát nem csak a jó erősödik fel, hanem a rossz is. Tehát amikor én nekiállok egy csakrát tisztítani önmagába, vagy aktiválni, szóval akkor minden, ami bennem van, az elkezd felerősödni, aktiválódni, és esetleg olyan dolgok jönnek elő a környezetem, vagy akár önmagam legnagyobb megdöbbenésére, amit nem is sejtettem, hogy bennem van. Na most a spirituális fejlődés nem erről szól, hanem arról, hogy ezeket az aspektusokat áttranszformálja az ember, átalakítsa egy minőségileg más energia aspektust, és váltsa fel azt, ami eddig volt. Tehát például ugye a nemzés, a teremtő impulzus, a legalsó csakrához köthető energia helyett, tehát a fizikai nemzés, az érzékiség, a szellemi teremtés, az isteni teremtés aspektus. És ugyanígy az érzelem, általában az érzelem világ helyett például az isteni szeretet. Tehát nem arról van szó, hogy innentől kezdve gazdagabban tudok haragudni, vagy stb., hanem hogy azok eltűnjenek, és azt az egész csomagot felváltsa, még az emberi szeretetemet is, felváltsa az isteni szeretet, egy teljesen más minőség, rokon-rokon, de azért egy teljesen más minőség. Nos, gyakorlatilag ahhoz, hogy az ember ezeken a beavatási lépcsőkön végig menjen, végig tudjon menni. Ezeket a folyamatokat, persze, ahogy mondtam is, ez sok-sok életbe telik, amíg ezeket elvégzi, és gyakorlatilag a hét egyháznak szóló levél nem más, mint Jézus tanácsa, vagy utasítása az embereknek, hogy melyik csakrával kapcsolatban mi a teendője, hogy ezt a minőségi átalakítást elvégezze. Tehát nem az első század emberének szólt, vagy az egyházához szóltak ezek a levelek, hanem valamennyi évszázad, így a mi évszázadunk, a mi embereink, mi emberiségünknek ugyanúgy. Na most itt, tehát ehhez a hét levélhez még egyszer, ez a táblázat adja a kulcsot. Itt most következik hét dia, én mind a hét egyházról készítettem egy diát, de ezzel együtt ezen csak röviden fogunk ezeken átfutni, mert ez egy tipikus olyan, hogy kézbe kell venni az egyes leveleket, elolvasni, és mellé téve ezeket a kis magyarázatokat, hogy kicsoda, micsoda. Ugye, tehát például Efézus a gyökércsakra, a nemzőszervek, a tanítvány felismerte az érzéki örömök valódi természetét és hamis követelődzését, amik nem tudják kielégíteni a valóság keresőjét. És akkor most az, hogy nikoliták megtalálják a szövegbe, hogy mit mond Jézus a nikolitákról, aki egy pszeudokult szekta volt, ami szexmágiát gyakorolt. Tehát látható, hogy ezzel az energiaminőséggel van kapcsolatban. Az isteni teremtő erő lesüllyedt a fizikai reprodukció szintjére, ezért megszűnt aktivitása a saját maga spirituális síkján. Na most az eredeti állapot visszaállításához az első teendő, az áramlás megfordítása az alsótól a legfelső csakráig. A fizikai transzmutációja spirituálissá, az érzékszelvi érzékelés transzmutációja tiszta spirituális érzékelésé, stb. Stb. Tehát, hogyha ezt összeolvassák az efézusi egyházhoz szóló levéllel, és ezen a tükrön vagy szemüvegen keresztül nézik, az egész elkezd, hát ha nem is kristálytisztává válni, de minden esetre derengeni, hogy valójában például az a levél miről szól. De mehetünk tovább. Ezek a képek mind a jelenlegi, tehát ezek Kis-Ázsiában jelenleg is létező helyek, helyszínek. Szmirna, és a Szmirnai Egyházhoz szóló levélben hivatkozása a zsidókra, az egész Bibliában, illetve a Kabbalában a zsidók az egyfajta spirituális érzékelést jelent. Az álzsidókra hivatkozik Jézus, az pedig az exoterikus vallás torzulásai, stb. Stb. Lényeges dolog, hogy amikor ezek a csakrák felébrednek, és új energiaminőségek jelennek meg, új reflexek, ezek a bejáratot, megszokott mindennapi elmét elkezdik nagyon-nagyon összezavarni, és hát az új illúziók az alsóbb síkokon nagyon nagy felfordulást tudnak okozni. Hát láttunk, vagy látható a pszichiátriákon is ebből jó néhány példa, amikor teljes káoszt tudnak okozni ezek az új új képességek, új energiák. Tehát még egyszer ezekhez el kell olvasni fenn lesz ez a dia a honlapunkon, szerintem 2-3 napon belül le lehet tölteni, és érdemes lesz esetleg összeolvasni ez a legfelső, ez a koronacsakra, vagy a tobozmirigy. És össze kell vetni. Na most, de tényleg ha úgy tetszik, házi feladat, akit érdekel, végignézi, megdöbbentő élményekben lesz része. Na most, ahogy már említettem is, és akkor most térjünk rá egy kicsit részletesebben a számokra a jelenések könyvében, ugyanis a számoknak általában a Bibliában is, de a jelenések könyvével különlegesen nagy jelentősége van. Ugye a hetest azt már említettem, hiszen leggyakrabban a 7 az, ami ismétlődik, 7 csillag, 7 lámpás, 7 pecsétet kell feltörni, 7 mennydörgés van, a trón előtt 7 szellem áll, a sárkánynak 7 szarva van, 7 harsona szó. Ennek a jelentése mindig egy teljesítendő ciklus, egy befejezendő munka. Tehát ahogy említettem is, az ember szintjéről, az átlag ember szintjéről a Krisztussá válásig vezető folyamat. Na most az ember hetes lény, erről egy hónappal ezelőtt részletes előadást hallhattak, és a természetének tökéletességéhez minden szinten meg kell nyílnia, hogy beáradhasson a szellem. A győztes diadalmoskodik a héten, és a végén maga válik a lángá, a belső tűzé a nappá. Na most, hogyha a 7 egy teljes utat jelent, akkor azt most már mindenki kitalálhatja, hogy mit jelent a 3,5. Hát a 7-nek a fele, tehát a fél út, általában az út, teljes útnak az első fele, az elvégzendő munka fele, ami során az első felében még a régivel harcolunk, még az erősebb, egyre gyengül, és a fél úton azért elkövetkezik a győzelem, de ez meglehetősen pirroszi győzelem, mert mindenki kimerül benne, és a második fele, az út második fele arról szól, hogy energiagyűjtés, stabilizálás, finomítás. Az első fél idejében a szellem teljes ereje még nem aktív, rejtett vagy halott. Hol láthatók a jelenések könyvében ez a bizonyos fél út, ez a 3,5? Hát például, ha olvassák a történetet, 3,5 napig hevernek a holttestek a városban. A pogányok a Szent Várost 42 hónapig tiporják, a Szent Város az maga az ember. Ez 3,5 év. A 2 tanú 1260 napig hirdet bűnbánatot, ez 42 hónap, megint csak 3,5 év. Az asszony a pusztába menekül, hogy ott éljen 1260 napig. Tehát, hogyha olvassák ezeket a különböző eseményeket, ez mind-mind az út első feléről szól. Na most, a másik, tehát ez a 7-hez köthető, a hetességhez köthető. A másik rendszeresen visszatérő szimbólum, vagy szám a 12. Nyilvánvaló, hogy a 12 ugye az állatöv, a 12 zodiákus jegy, ami valójában az emberben lévő képességek és tulajdonságok, amelyeket ezek az egyes jegyek uralnak. Mindazokat a módokat képviselik, amelyeken a szellem kifejezési módot talál az emberiségen belül. Tehát, hogyha a teljes isteni energia egynek nézzük, vagy a fehér fénynek, akkor ugye ez a rendszer, az állatöv rendszere, ez 12 különböző aspektusra bontja fel. Ezek az aspektusok különböző irodalmakban, anyagokban meg is találhatók isteni tulajdonságokként, vagy hasonló neveken. És gyakorlatilag ezek az aspektusok fejeződnek ki az egyes állatövi jegyeken keresztül, és az emberen keresztül, aki ezeket megtapasztalja, megtanulja, és az út során kifejleszti, magáévá teszi. Tehát például a Szentváros 12 kapuja, ugye az Új Jeruzsálem, vagy a Szentváros, ami maga az ember, a tökéletessé váló ember, a 12 kapuja van, de például 12 zsidó törzs, Jézusnak 12 tanítványa van, milyen érdekes. A Szentváros falát 12 különböző drágakő alkotja, de az életfán is 12 féle gyümölcs található. Tehát ez valójában a teljes istenség energiájának a 12 különböző aspektusát jelenti. Na most nem feltételezem, hogy nem tudnak számolni, és hogy ilyen szorzótábla gyakorlásul írtam ide, de a 144, ezzel megint csak majd fogunk találkozni mindjárt, egy nagyon érdekes dolog. Ha az ember kifejlesztette, magáévá tette azt a bizonyos 12 aspektust, az állatöv 12 aspektusát, ezzel mint egy magasabb szintre emelte a benne levő rejtett energiákat, látens energiákat, vagyis a 12-t négyzetre emelte, és így kapjuk a 144-et, és ezt most tegyük el egy percre, ezt az információt, mert még jövünk ezzel a 144-jel. Na most, ahhoz számomra ez a legizgalmasabb rész, megmondom őszintén, ahhoz, hogy az ember a többi számot megértse, ugye eddig 7, 3,5 és 12 volt, de mi újság a többi számmal? Na most ehhez ismernünk kell a gematria fogalmát, és hát ezt nem véletlenül úgy mondják, hogy ez a gondolkodás művészete, és a proféták és a nagy bölcsek és tanítók eszköze volt arra, hogy elrejtsék a tanításuk valódi belső jelentését. Elrejtsék azok elől, akik nem érettek még erre az információra, és nyilvánvaló legyen azok számára, akik viszont érettek erre az információra. Számtalanszor előfordul a jelenések könyvébe is ez a szöveg, hogy akinek van füle, vagy a hallásra, az meghallja, akinek van szeme a látásra. Tehát ez, hogy aki érett az információra, az meglátja, aki pedig nem érett, attól ez a gematria, ez a művészet elrejti. Arról van szó, hogy az ókori nyelvekben, mint például a zsidó, ez itt a zsidó gematriai táblázat, de a görög is ilyen, és ne felejtsük el, hogy János görögül írt, és görögül írta mármint ógörögül a jelenések könyvét. Minden betűnek van egy számértéke. És ha a szavakat, kulcs szavakat, neveket behelyettesítve a betűket ebbe a táblázatba, kijön egy-egy számérték, és gyakorlatilag ezekkel a számokkal, nevekkel lehet játszani, hogy mondjuk egyik szót vagy nevet egy olyan szó, másik szóval helyettesítenek, aminek a számértéke ugyanannyi, és így tovább, hogy nem a szót írják le, hanem a számot írják le, és nem a szót. Tehát egy ilyen játék, amivel tényleg eldugja a belső jelentést. Például ugye a Ádám, az első ember, vagy ha úgy tetszik, maga az emberiségnek a számértéke 144. Az ember mértéke az emberiség száma. A tökéletesedett lény mitől tökéletesedett? Attól, hogy a 12 isteni aspektust kifejlesztette magába, tökéletessé tette, négyzetre emelte, és mélypont Ádámnak hívják. Hívhatnák Bélának is, de nem Bélának hívják, hogy 144 legyen az embernek a száma. Gyakorlatilag a Szentváros, az új Jeruzsálem, aminek érdekes módon, ha megnézzük a szöveget, azt látjuk, hogy a mérete 144 könnyök. Na ebből is azonnal látszik, hogy a Szentváros valójában a tökéletesedett ember. Nem valami külső helyszín, hanem maga a tökéletesedett ember. Vagy egy másik példa. Babilonról van szó, és hát leírják, hogy aratáskor, ugye, amit elvetettünk, beérett és aratják, a szőlőt kisajtolják, és 1600 stádiumnyira, ez egy ókori mértékegység, folyt a vér. Hát ez megint egy kicsit se füle, se farka dolognak látszik. Igen ám, csak hogy 1600 a görög, tehát nem a héber, hanem a görög gematriai táblázat szerint, például a szóma heliakon a nap teste, az ember, nek az isteni teste, ugye beszélünk fizikai, asztrális, mentális, stb., a legeslegmagasabb teste. Tehát 1600-ra a bűnös város falain kívül 1600-nyira kialakul az alsó emberen túlnyúló szoláris test, a nap test, a beavatás utolsó szintje és fokozata. Na, még tegyük el még egyszer ezt a 144-et, vagy az emberiségnek a száma, és hát van itt még izgalmasabb szám is, vagy számok. Ugye, aki szereti a hollywoodi filmeket nézni, akkor ugye, például Omen, azt ilyesmiket, hogy a 666, a sátán, a fenevad. Na vajon az mi lehet? Mert hogy erre szinte egy iparág alakult ki a 666-ra. Ez az ember felosztása az ókori görög filozófia, platonikus filozófia szerint. Görögül vannak ide írva. Legalsóbb rész az érzékiség, utána a kígyó, az összetekeredett kígyó, a vágyak, az alsó elme a kereszt, a felső elme az intuitív bölcsesség, és a győztes az istenség. Na most, ha ezeknek a görög szavaknak a számértékét tehát összeadjuk, akkor így szépen megkapjuk, hogy mi micsoda. 333 az érzékiség. Mi is ez a hamis próféta száma? Aztán a vágy természet, 555, a vörös sárkány. És íme itt a kulcs, megint akinek van füle a hallásra, az meghallja. Héfrén, aki el tudja olvasni görögül, az alsó elme, a számértéke 666. A fenevad az alsó elme. De mennyi, megnézhetik, én kíváncsiságban megnéztem az interneten, hogy mennyi Jézus száma. Jézus száma 888 állítják a misztikusok. A felső elme, olvassuk ki görögül, Iesous. Görögül Jézus, vagy Jézus, a felső elme, a 888, és a győztes, az istenség 1000. Na, nem tudom önöket, van-e önök között, akit már bombáztak azzal, hogy hány kiválasztott is kerül Isten trónja elé? Ugye, ezt benne is van a jelenések könyvében, 144 000. És hát vannak, akik erre hajtanak, hogy bekerüljenek ebbe a 144 000 ezres csapatba. Miről van szó? 144, a tökéletessé vált ember, aki uralja az isteni energia mind a 12 aspektusát, önmaga istenné válik, győztessé, 144 000-ré válik. Hát na, hogy ott a helye az Isten trónján, hiszen önmaga vált istenné. Szóval mindenki bekerül oda, aki végigjárja ezt az utat. De térjünk vissza erre a bizonyos alsó elme, felső elme. Ugye azzal kezdtük, hogy az egész történet nem kívülről játszódik, hanem belülről, az emberen belül. Minden szereplő az ember egy-egy alkotó része. Tehát a fenevad, a sátán, 666 az alsó elme. És miről szól az egész történet, az egész jelenések könyve drámája, hogy a felső elme, Jézus hogyan küzd meg a sátánnal, az alsó elmével, akinek a segítői a vágyak és az érzékiség. És milyen úton és milyen lépcsőfokokon megy keresztül. Van nekünk egy csodálatos könyvünk, és ez pedig a csend hangja, bizonyára nagyon sokan ismerik, Blavatsky kis könyve. És ebből a könyvből számtalanszor, tehát aki először olvassa, szinte törvényszerűen leakad egy mondatnál, egy rövid bekezdésnél, és ezt mindig magyarázni kell, hogy ezt hogy tessék érteni. És ez így szól, az elme a valóság gyilkosa. A tanítvány ölje meg a gyilkost. Mert ha saját alakja valótlannak tetszik, mint ébredés után álmának alakjai, ha megszűnik hallani a sokat, akkor meghallhatja az egyet, a belső hangot, amely megöli a külsőt. Csak akkor és nem előbb hagyhatja el Aszat, a hamis birodalmát, hogy Szat az igaz országába lépjen. Miről van szó? Az elme, az alsó elme, a fenevad, a 666, a valóság gyilkosa. A tanítvány, a felső elme, Jézus, a 888, ölje meg a gyilkost. Miről szól az egész jelenések könyve? Erről a drámáról, hogy Jézus hogyan győzi le a fenevadat, a felső elme az alsót. Nem tudom, önök hogy vannak vele, számomra időnként hátborzongató, amikor ennyire egymástól távoli kultúrák és tanítások szó szerint ugyanazt tanítják, csak a kódolást kell megtalálni bennük. No, menjünk tovább, mert nem csak számok vannak a jelenések könyvében, hanem vannak állatok is. különböző állati szimbólumok, és most már mindenki tudja, hogy ezek sem külső lények, hanem mind az emberben belül lévő lények, aspektusok, stb. Ez az ábra mutatja az állati szimbólumokat. Ugye egyszer kiderül már az elején, hogy az Isten trónja körül, a trón körül négy lelkes állat található. A borjú, az ember vagy angyal, az oroszlán és a sas. Aztán maga az egész dráma történetnek a négy főszereplője, ugye az álbárány, a sárkány, a vadállat vagy fenevad, és a bárány, illetve nagyon ismert még az apokalipszis négy lovasa, ugye a fehér lovas, fekete ló, vörös ló és a deres ló. Mint ahogy az egyházaknak szóló leveleknél is az a táblázat volt a kulcs a hét csakrához, az állati szimbólumokhoz ez a táblázat jelenti a kulcsot. Segítségül ugye itt van az embernek, tehát hogy el tudjuk helyezni, ugye az érzéki élet, az érzelmek, tehát az érzelmi élet, a gondolatok, az alsó elme, illetve a szellem, a spirituális tulajdonságok. Menjünk először végig a négy lelkes állaton, ami az Isten trónja körül áll. Ugye, tehát akkor ne felejtsük el, hogy megint csak az embernek az összetevői és belső aspektusai. Hát valójában a négy, ez is lehet egy ilyen számszimbólum. Ugye mindenki tudja, hogy a különböző tanítások négy elemről beszélnek. A föld, víz, levegő, tűz. Aztán, hogyha valaki nagyon nagyot akar mondani, akkor hozzáteszi, hogy öt, de igazából hozzá lehet tenni azt is, hogy hat is, meg hét is, csak az még nem a mi világunk. Maradjunk annyiban, hogy a mi világunkban ez a négy elem az, ami igazából játszik. Ez az állatövnek a négy úgynevezett sarokpontja, a bika, az oroszlán, a skorpiósas és a vízöntő. Itt a skorpiósast annyiból kell megmagyarázni, hogyha valaki ismeri a csillagos eget, nyáron, ha felnéz a déli égboltra, akkor közvetlen a horizont fölött van a skorpió csillagkép, és hát ezt annak idején a Szepes Máriától is olvastam, hogy a skorpiónak, mint a skorpió jegyben született embernek az a végzete vagy sorsa, hogy vagy halálra mar valaki mást, vagy halálra marja saját magát, vagy felemelkedik, és sassá válik, és felemelkedik. Ugyanis, hogyha azon az íven haladunk a sarcsillag felé, akkor a skorpió fölött valóban a sas csillagkép van. Tehát, ha a skorpió képes felemelkedni, spirituálissá válni, akkor sassá válik. Na most ezeknek a lelkes állatoknak vagy lényeknek mindegyiknek hat szárnya van, ami a hetességre utal megint, hiszen hat szár plusz önmaga az hét, valamennyi sík hét alsíkjára, és minden elemben a benne levő hét rezgési energiára. Ezek a lények tele vannak szemekkel, ami a minden szinten felébredt érzékelést jelenti, és hát ők azok, akik körülveszik a trónt, ami valójában az ember szimbóluma, és hát ez a négy elem a természetének, a lehetőségeinek építőkövei, és a tudat minden szintjén különböző kifejezési módokat találnak maguknak, és ugye ne felejtsük el, hogy hozzáköthetők az ember érzéki természetéhez, érzelmi természetéhez, gondolkodásához és a szellemiségéhez. Hát az első ilyen lelkes állat vagy lény bikaborjú, ami, tehát ez a földelem és a fizikai világot, az ember testi természetét jelenti. Tehát például a Bibliában az aranyborjú története, ugye ezt nagyon sokan úgy magyarázzák, hogy ezekkel a bizonyos korszakokkal függ össze, hogy ugye most, hogy vízöntő, de hogy előtte halak, meg még előtte kós, és akkor még előtte bika, tehát hogy annak a korszaknak a jellemzője volt az aranyborjú. Lehet ilyen magyarázatot is találni, de sokkal inkább valószínűsítve ez az ember fizikai természetének, az érzékiségének, a bikának a dicsőítése, tehát ez a tipikus a hedonizmus dicsérete, stb. Tehát ez az aranyborjú. Na most, ha a szellem képes uralni, akkor ez nagyon erős és szolgálatkész eszköz, és hát ugye nem kell mondani, hogy a bika a termékenység és a teremtő erőnek a szimbóluma is egyben, és a külső érzéki természet és a testi működés. Tehát ez az egyik lény, ami a trón körül áll, és az ember egyik összetevője, a testi fizikai természet. Hop. A következő az oroszlán, hát ez a tipikus tűz elem, ugye az asztrológiában is, amiről tudjuk, hogy egyszerre pusztító is, és finomító is. Ez az emberben az elme, ugye alsó szinten, ha alsó elméről beszélünk, a pusztító, a vadállat, az irányíthatatlan, ha pedig felemelkedik és megtisztul, akkor a felső értelem és a spirituális képességek eszköze. És hát ugye a történet arról szól, hogy a magasabb képességeknek végül uralmuk alá kell hajtaniuk az alsó elmét. A harmadik lelkes állat, hát ezt a képet csak azért tettem ide, mert az egész jelenések könyve tele van ilyen haragvó, pusztító, öldöklő angyalokkal, aki emlékszik rá, szóval állandóan írtják a szegény embereket, meg én meg egy angyalkát így képzelnék el inkább, úgy mondjuk, úgyhogy tehát ez a vízelem, a vízöntő nek a szimbóluma, ez az érzelmi természet, és ezek a bizonyos pszichikus képességek és a pszichikus birodalom. Alsó szinten ugye ez a szenvedélyes vágyélet, felső szinten viszont ez az, ami a tiszta szeretetté, és, tehát isteni szeretetté, és intuitív bölcsességé válik. Na most általában a víz, tehát nem csak itt, hanem bárhol majd fogunk még látni rá példákat, hogy a víz a jelenések könyvében is, meg egyáltalán minden szimbólumrendszerben az érzelmi életet, az instabilitást, a nyugtalanságot, a bizonytalanságot jelenti, míg mindaddig, amíg a buddhi, tehát a szellemi lélek át nem veszi fölötte a hatalmat. És akkor a negyedik lelkes állat, ez a sas, ez a levegő elem, ugye erről már beszéltem, hogy a skorpió kígyó helyettese, tehát amikor felemelkedik, ez az emberben levő szellemiség, ugye amíg a kígyó vagy a skorpió a földön tekerek, addig a sas a nap felé tör. Éles látása és szárnyalásának ereje a szellemi látás és a lélek törekvésének a szimbóluma. Nos, tehát ez volt a négy lelkes lény. Nézzük akkor a dráma négy főszereplőjét. Hát ezt szerintem senkinek se kell magyarázni, hogy a bárány az kit is szimbolizál, hiszen ez a kép egy teljesen meghonosodott és általánosan ismert ábrázolás. Jézus a bárányjal, vagyis Jézus maga a bárány. A liturgiában is benne van Isten báránya, eljön hozzánk Jézus az isteni bárány, stb. Tehát a bárány valójában maga a Jézus, és most már tudjuk, hogy a felső elme, aki végigcsinálja ezt az egész drámát, ő az, aki feltöri a hét pecsétet, és ugye van egy olyan rész, amikor János kétségbe esetten kérdezi, hogy tehát ott van ott vannak előtt a könyvek, hogy kitörheti fel egyáltalán ezeket a pecséteket, és hát nyilván ő nem, mert ő a személyiséget képviseli, de majd jön valaki, a bárány, aki ezt fel fogja törni. Tehát csak a felsőjén a halhatatlan lélek az, aki erre hivatott. A dráma során legyőzi minden ellenségét, ugye, az elme a valóság gyilkosa, a tanítvány ölje meg a gyilkost, tehát legyőzi minden ellenségét, és végül a misztikus esküvőn, ugye van egy olyan fejezete rész a bárány esküvője részben, egyesíti magával a megtisztult lelket, és az ember megváltott természetének középpontjává válik, tehát az alsó energiaközpontokból az ember lényege valója feljebb helyezkedik. És végül pedig a trónra, ő az, aki a trónra emelkedik, a Szentváros, a dicsőséges naptest uralkodójaként, ahol a tökéletessé vált ember lakozik, a kicsoda 144 000. Tehát ezt a szimbólumot tulajdonképpen ismerheti mindenki. Na most nagyon tetszik nekem ez a kép. Ez az álbárány, vagy hamis próféta, vagy számokkal kifejezve ez a 333. Ugye ez a megtévesztő érzéki tudat szimbóluma, amelyben a szellemi valóság tükröződik, és a visszájára fordul. Az anyagi és az elkülönültség hamis érzése megtéveszti, vakká teszi az embert. Ez az a ravasz csaló, a hazugság atya, az illuzórikus tudás, a vakság és a nem tudás. Ugye neki is szarvai vannak, tehát az álbáránynak. Az erő az uralkodás egyetemes szimbóluma, és amit közvetít, az érzéki szeretet, ami valójában az isteni szeretetnek egy nagyon elferdült és eltorzult mása. És ugye ennek a bizonyos isteni teremtő energiának az a teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, ennek a teremtő energiának a teljes mértékben a fizikai síkra terelése. Tehát a különböző hollywoodi filmekben ugye ez a hamis próféta vagy álbárány, ez az ember érzékisége. Aztán ugye a vörös sárkány, az 555, vagy kígyó, és ez pedig az érzelmeink, az alsóbb érzelmeink, márpedig hát én meg talán lehetek annyira önkritikus, hogy azért az érzelmeink többsége az ezen a szinten az bizony alsóbb érzelem. Szóval ritka az, amikor az ember esetleg az életében lehet egy-egy pillanat, amikor isteni tisztaságú érzelmeket átélhet, de összességében inkább az alsóbb érzelmek dominálnak, a szenvedély természet. Ez valójában állandó kísértést és veszélyt jelent a fejlődő, éppen kibontakozó lélek számára, és hát ugye ez a tisztátalan vágyaknak a gerjesztője. A hét koronás fej az ellenállás nélkül uralkodó ösztönös vágyak, a 10 szarv ezek fennálló erői, és hát nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvében a vörös sárkány szájából nem tűzlövel, hanem víz, és ugye azt mondtuk is, hogy a víz az az érzelmi életnek élet szenvedélyes tengere, ami állandóan hullámzik, változik, nem nyugszik egy percre se, és hát a léleknek ezt meg kell tanulnia, a buddhinak, a szellemi léleknek át kell vennie az irányítást, és akkor az élet tengere ez lenyugszik és lecsendesedik. És hát ugye a negyedik főszereplő, ez a bizonyos fenevad, aki a vágy elme, és azért mondom, hogy vágy elme, ugye itt a Powell könyvekben is azt találjuk, és egyéb teozófiai irodalomban is, hogy asztromentális test, tehát az érzelmekkel átszövődő gondolatiság, ezek a konkrét gondolatok nem lehet szinte szétválasztani, hogy mert ha már tiszta gondolatiság, akkor már az inkább a kauzalitás világához tartozik. Hát ez a fenevad, ez a leírás szerint egy több állatból összerakott teremtmény, és ugye ez a bizonyos alsó elme. A történetben is a tengerből jön elő ez a lény. Hát igen, ez is jelzi, hogy mennyire szoros kapcsolatban van az érzelmi világunkkal, az asztralitással. És hát ez hogy több állatból van összerakva, a teste leopárd. Ez nekünk nem túl sokat mond, leopárd, oroszlán, ilyen afrikai fenevadak, csoda tudja. Azoknak az embereknek, akik viszont ott éltek, közelebb éltek hozzá, nagyon is sokat mondott. Még az oroszlánt azt tiszta nemes állatnak tartották, a leopárdot azt egy ilyen elsatnyult, elferdült oroszlánnak. Tehát ez, hogy leopárda teste, ezzel jelezték, hogy egy elsatnyult, ugye az oroszlánról azt mondtuk, hogy a tűzelem, egy ilyen elsatnyult nemes tulajdonságokkal rendelkező lény. Aztán a lába az a medvéjé. És hát a medve lábát általában a lustasággal, a nehézséggel, a cammogással szokták összekötni. Na hát mondjuk próbálja ki valaki, hogy mondjuk Alaszkába egy grizzly a nyomába ered, hogy mennyire nehézkes az a grizzly lába, de minden esetre ezt jelzi. A szája viszont ennek ellenére oroszláné, ez kifejezetten a ragadozásra utal, az alsó elme ragadozó természetére, és hát az ereje pedig a sárkányé, ami a sárkánynak a rombolás romboló erejére utal. Szintén ennek a lénynek is 7 feje van, a 7 alapvágy, és 10 szarva koronával, amik a gonosz uralkodó erejét szimbolizálják. Tehát ennek alapján a dráma szereplői is beazonosíthatók, hogy kicsoda, és amikor ezt csinálnak, vagy azt csinálnak, akkor valójában miről is van szó. És végül pedig fussunk át az apokalipszis 4 lovasán. Ugye a ló az önmagában a motorizáció megjelenés előtt az egyik legfontosabb állat volt az emberiség történetében. A ló az egyik legközelebbi és leghasznosabb szolga. És hát a ló az energiát jelképezi, amelyre a lovas rendelkezésére áll, de ahhoz azért tudnia kell lovagolnia, tehát nem elég, hogy felül a ló hátára, mert az se baj, hogyha tud lovagolni. Az apokalipszis lovasai ismét csak az útonjáró, a neofita természetében lakozó különböző erők, ugyanez a 4 aspektus, amiről eddig is beszéltünk, tehát amelyeket a szellem, a bárány energiát adó ereje serkent intenzívebb működésre. Na most a színen először a fehér ló, illetve lovasa jelenik meg. És ha visszamennénk ahhoz a táblázathoz, látnánk, hogy érdekes módon ez a felső elme, tehát a Jézus szimbóluma, de azért tud így megjelenni, mert a felső a legalsóban tükröződik vissza. A spirituális teremtő erő a fizikai nemzésben, így a fehér lovasnak a hadjáratot a legalsó erőközponttal kell kezdenie. Azzal az erőközponttal, ahol az érzékiség uralkodik, és első megjelenésekor a lóhátán a nyilas ül, a legyőzendő ellenségre céloz, a koronája pedig az eljövendő felsőbbségét mutatja, amiért most kezdi el munkáját, és a harc végén majd az uralkodóvá fog válni. A következő a vörös ló, csak hirtelen megzavart, hogy a hármas dia, de az első dia az volt ezzel kapcsolatban, amin a 4 ló volt. A vörös ló, ugye ez a megint csak az érzelmi élet alsóbb szintje, ami ellen ezen a síkon harcolni kell. A kard, ennek a lovasnak kardja van, és ez a Mars emblémája, és hát a lovas a napvonathoz kapcsolódik, a napvonat a vágy természetnek a központja, és ennek következtében azonos a vörös sárkánnyal, illetve magával a vízelemmel, az asztralitással. A felszabaduló erők rossz hajlamokat és vágyakat keltenek, amelyeknek nem szabad benne rejtőzni mélyen, mert váratlanul kitörhetnek. Hát erre sajnos lehet látni a mindennapi életben is elég megdöbbentő példát, amikor váratlanul kitörnek ezek a mélyen rejtőző hajlamok és vágyak. Egy jövendő kísértéses támadás lehetőségei jelentik ez az eldugott, vagy általunk fel se ismert rejtett hajlamok és vágyak, és hogy soha ne járhassunk úgy, hogy ez egyszer csak pikpak a semmiből jön és legyőz bennünket, ezért ezektől véglegesen meg kell szabadulni. Lehetőleg ezt a csatát ezen inkarnáció végéig meg kell harcolni és le kell zárni, mert hogyha nem, akkor a következő inkarnációban megint egy új egy új vörös lovas vagy egy vörös sárkány érkezik, aki frissen újra kell kezdeni az egész a harcot vele. Harmadik a fekete ló, vagy a fekete lovassa. Hát ez azonos a fenevaddal, ugye a gondolati, az alsó elme, és a kezében egy mérleget tart, és éhínség kíséri az útján, ugyanis az általa kínált létfenntartás csak sovány és drágán megvehető, ami az alsó elme szegénységére és sivárságára utal, hogyha nem világítja be a szellem. Tehát, hogyha a felső nélkül marad, akkor bizony, akkor nagyon szegény és nagyon sivár az akármilyen kiváló gondolkodó, de a szellemfénye nélkül nem sokat ér. A történet szerint ugye olajat és bort kell megszereznie, ezek a szeretet és a spirituális bölcsesség jelképei, ezek szenvedésen és erőfeszítéseken keresztül szerezhető meg. A reinkarnálódó személyiségek földi tapasztalásaiból kivonva a szeretet bölcsesség eszenciáját. És végül a negyedik ló a deres ló, aminek valójában az elsőként kellett volna megjelenni a színen. Ez az ember természetének a legalsó része, ez a bujaság és érzékiség. A lovasai a halál és a pokol, a fizikai és pszichikai síkok pusztító elemei, amelyeknek megvan az erejük az emberek egynegyedének tönkretételére. Végül a csaták végére ismét előjön és megjelenik a fehér lovas, felkészülve a végső ütközetre, amelyből győztesen kerül ki a bárányjal együtt, aki szintén ugyan ő neki a másik szimbóluma, és ezután uralkodik minden alsó belemen. A spirituális nappá válik, fehér ruhás serege a megtisztult gondolatai és képességei, és az új neve Isten világa. Nos, én a mai napra ennyit gondoltam elmondani a jelenések könyvéből. Megmondom őszintén, hogy nem én vagyok olyan okos, hogy ezt mind én magamtól találtam ki. Hát nehéz bevallani, de erről van szó. Hanem tavaly Rómában a Teozófiai Világkongresszuson sikerült egy könyvet megvásárolni, és egy ausztrál teozófus alosztály kutatásának, kifejezetten keresztény alosztály kutatásának az eredménye, Apokalipszis és beavatás címmel, feltehetően, nem vagyok benne biztos, de feltehetően Magyarországon ez az egyetlen példány van belőle, és hát ezt mindenképpen előbb-utóbb le lesz fordítva magyarra is, hát hogy kiadjuk, nem adjuk, azt még nem tudni, viszont ők is nagyban erre a könyvre támaszkodtak, ez most már több mint 100 éve született, és például azok az ábrák a görög feliratokkal emlékeznek rá a 666-ról, meg a 886-ról, az is ebből a könyvből származik. Hogy is lehetne szép magyarul mondani, a pecsételenített apokalipszis, tehát hogy a pecsét, az apokalipszis, amiről letörtük a pecsét. Igen. Ez a könyv viszont lényegesen részletesebben gemátriai szempontból, ugye én csak néhány érdekes részletet mondtam el, az viszont teljesen részletességgel végigmegy az egész jelenések könyvén, és ez viszont megtalálható az interneten, és le is tölthető. Én is úgy töltöttem le angolul, tehát hogyha valaki tud angolul, az, és érdekli a téma, akkor ezt esetleg meg tudja keresni. Én mindenképpen azt javaslom, hogy ha valaki érdekel a dolog, akkor egyrészt olvassa el hozzá a jelenések könyvét, akár azért is, hogy egy picit felfrissítse az emlékezetét. Másrészt mi van akkor, hogyha ezen a szemüvegen keresztül olvassa, megváltozik-e a róla kialakított gondolkodása. És hát akit érdekel a dolog, azt egy hét múlva sok szeretettel várjuk a szokásos házi beszélgetésünkön, ahol esetleg közösen megbeszélhetjük, hogy ki mire jutott ezzel a fajta értelmezéssel. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hát még van egy kis időnk, hogyha valaki nagyon akar mondani most valamit, aztán hát, vagy tudunk rá válaszolni, vagy nem. Köszönöm. Ide kiraktam erre a kis asztalra.
Mi azt szeretnénk kérdezni tőletek is, hogy biztos te is hallottad, hogy is találkoztál vele, hogy nagyon sok helyen, különösen a kis egyházakban lehet hallani, hogy a római, a bizánci egyház is, mind a kettő maga az azonos a Peremandal. Milyen alapja lehet ennek a elég közkeletű megállapításnak?
Én egy szóval valószínűleg egy konkurencia harc.
Egyetekét?
Anyagi konkurencia.
Őszintén szólva, itt próbálok abszolút nem egyházról beszélni, szóval itt egy sokkal nagyobb dologról van szó, egy kereszténységről, nem egy hozzá kapcsolódó emberi szervezetről. Tehát azt, hogy utána ki hogy értelmezik, hát most tényleg nem akartam kimondani, de szerintem mindenki tudja, hogy például ezt a 144 ezer kiválasztott dolgot is egy bizonyos szekta vagy kisegyház hirdeti, és ez pontosan egy vonzó erő jelent a számukra, hogy ha őket követjük, akkor bekerülhetünk ebbe a 144 ezerbe. Ezt csak onnan tudom, hogy engem is próbáltak már meggyőzni, hogy talán nekem is oda kéne tartoznom.
Támadásnak, akinek fejét veszik Krisztusért.
Tehát, az kerül a
maga ez a szervezet hierarchikus egyház, ez maga a fenevadra épülő hierarchiát jelent.
Nézd, ezek a típusú emberek, akik ilyen harcosak, mert ők tudják, hogy közül, azon az egyetlen mondatot kapnak ki az egész négy evangéliumból, amikor Jézus kiveri a templom udvarból a pénztartókat. Tehát a valami ellen. A vallás. És mindaddig, amíg itt én is azok, és nekem küzdenem kell azok ellen, ahelyett, hogy mi együtt működjünk, egy alapvető mozgatartási alkotás.
Jó, de...
Kemény tapasztalataink erre, hogy minden egyes emberre különböző kell
eljutni. Én csak az a baj, hogy a legjobb csoport itt a közös elvásség.
Azt egyébként elmondtuk már többször, hogy elkezdjük kiadni a Blavatsky titkos tanítását, és hát lesznek benne olyan részek, akit majd érdekelni fog és olvassa, amikor például ezzel a gematriai alapon elemzi például az Ószövetség bizonyos történeteit, és teljesen megdöbbentő dolgok jönnek ki, hogy melyik szereplőnek ugyanaz a száma, mint mondjuk Ádám, hogy jelenik meg későbbiekben újra, és kicsoda Jehova, és szóval félelmetes dolgok vannak benne, és hát ez nyilván a kabbalisták különleges tudása vagy tapasztalata is pont ezekből fakad, hogy ők látják, így értelmezik, az átlagember meg hát elolvassa, és főleg az európai ember, aki lényegesen kevésbé tud szimbólumokba gondolkodni, mint a 2000 évvel ezelőtti népcsoportok. Most az Isten, ami bennünket vezet, és megpróbálunk mindent szó szerint érteni belőle, vagy értelmezni belőle, és hát az apokalipszis is így járt, hogy minden áron és szó szerint azt értelmezni, ami oda van leírva. Holott egy viszonylag világos kódrendszer található, vagy fedezhető fel.
Bocsánat, amikor a számkódokról beszéltél, azzal, hogy rejtik el a jelentéseket, akkor érdekes volt, hogy eszembe jutott, hogy manapság egy ilyen kód, elég szomorú, de alkalmazzák, talán tudjátok, a neonácik a 99-es számot, és nagyon sok helyre például láttam Berlinben is, csak fel van festve egyszerűen a 99. És nem értettem, nem tudtam, hogy mit jelent ez. Uh-huh. Azt sem, hogy miért egy neonáci, vagy mondhatni fasiszta úgy ez. És akkor valaki elmagyarázta, hogy a 9. betű a német ABC-ben az a H, és a 99 az HH, vagyis helyi. Érdekes, hogy ma
felhasználják ezt a régi. Ez eléggé primitívus, ez a gematriához nem nagyon csatlakozik. Egyébként a gematriának több világa is van. Az egyik az, amit itt a János emlegetett, hogy egy-egy szónak a száma, és az azonos számú másik szó, az összevethető egymással, az úgy egymásra vetíthető, csak a pillanatban, hogy valaki hogy összekeverik a betűket, akkor prezentációval is kihoznak nagyon sok minden. Ez nagyon hasznos eszköz, aki mentálisan nagyon fejlett, hogy nagyon jól tudja használni ezt az eszközt. Ilyen szellemi és spirituális információ ismeretek megszerzésére.
Örüljünk, ugyanis ez minden embernek ez a története. Valamennyünké azok is itt vannak, azok is, akik nincsenek itt. És a történet azzal végződik, hogy a bárány legyőzi a fenevadat, és a vörös sárkányt, és az álprófétát, és a trónra emelkedik, és felemelkedik új Jeruzsálem. Tehát minden emberre ez vár. Ja, hogy addig, amíg eljut, addig bizony nagyon sok pusztulás, de mi pusztul? Csak az alsó világ, a Babilon pusztul el. És tehát ez én szerintem mindenképpen egy hihetetlenül pozitív ígéret.
Az a lényegtelen, amit mondtál, hogy ez bennünk játszódik.
Persze, persze.
Amit már érzünk is, hogy bennünk pusztul a régi, és szenvedéssel érjük el.
Igen.
Tehát ez nem egy minden, egy külső, ami vár rám, ez bennünk vár rám.
Nem csak vár, ez működik.
Hát igen.
Folyamatosan működik.
A folyamat. Tehát nem kell kintről félni.
Én nem tanító bácsi vagyok, nyugodtan. Igen. Pontosan.
Nekem van egy kérdésem, mert nem tartozik a lehet. Nem négy ló, Krisztus? Ez a négy. A nap. Nagyon értjük, ami ezt kívánja, hogy nem voltam. Sárika se vagy a négy.
Nem voltam.
Illés tekerék. Nem négy ló, Krisztus. A nap. Ez a négy.
Én nem tudom. De figyelj, ez mondjuk házi feladat, mához egy hétre néz utána, légy szíves. Igen.
Pár volt.
És
megyen
a napnak.
Jó, hát.
Keresztre látszott lenni, hogy mindig, az minek a teremtése?
Annak van egy latin megfejtése.
Jó király az, hogy legfőzők, és mi az ilyen?
Názareti Jézus a zsidók királya. Igen? Ez a latin megfejtés.
Jézus
Názarénus. Na most ennek nyilvánvalóan ennek a névbetűnek más jelentéseket is
látom.
Most ennek aztán a létezik egy nagyon ezotérikus kifejtése és elképzelhető, de nem tudni. Most lehet, hogy ezt a latinum ugyanúgy ezekből a betűkből más fejezést is össze lehet állítani, ezt elképzelhető. És akkor még csak a latin nyelvről van szó. De az exotérikus jelentése az, hogy a Názareti Jézus a zsidók királya.
Valahogy rémlik, hogy a titkos tanítás valamelyik kötetében szó van erről. Lehet, hogy a világvallások szimbólumai részben. Nem tudom, de utána nézhetsz, Misi.
Köszönöm.
Na, jól van akkor. Na, hát...